Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. A-tól Z-ig.
Eljött végre a várva várt téli szünet. Itt a karácsony, és jön a szilveszter és az új év, úgyhogy a Zsebrádió szerkesztősége a belső zseb. Kedves mindnyájatoknak nagyon-nagyon-nagyon csodás, boldog ünnepeket és egy rakás ajándékot, és csodálatos új évet kívánunk nektek! Ebből az alkalomból engedjétek meg, hogy mi is megajándékozzunk benneteket. A kedvenc meséinkkel. Szevasztok!
Grimm, a szalmaszál, a parázs, meg a babszem. Élt egyszer egy faluban egy öreg asszony. Szerzett egy tábabot, meg akarta főzni. Tüzet rakott hát a kis kemencéjébe, és hogy hamarabb fölobbanjon a láng, fogott egy marok szalmát, azzal gyújtott be. Ahogy a babot beleöntötte a fazékba, véletlenül kipottyantott egy szemet, nem is vette észre, odaesett a babszem a földre, egy szalmaszál mellé. Aztán kipattant egy darabka parázs a tűzhelyből, az is melléjük hullott. Így hát hárman voltak, a szalmaszál, a parázs, meg a babszem. Jó napot, kedves barátaim, honnét kerültök ide? Kérdezte udvariasan a szalmaszál. Én szerencsére kiugrottam a tűzből, felelte a parázs. Ha ezt erőnek erejével meg nem teszem, halálfia vagyok, hamuvá hamvadok. Én is épp bőrrel menekültem meg, mondta a babszem. De ha az öreg asszony bedug a fazékba, irgalmatlanul kássává fővök én is, mint a pajtásaim. Nekem talán jobb sorst jutott volna, szólt a szalmaszál. Valahány testvérem volt, ez a vénasszony mind a tűzbe vetette, 60-unkat markolt össze egy szúszra, 60-unkat akart füsté emészteni. De én szerencsére kisiklottam az ujjai közt. Most aztán mit tévők legyünk? Kérdezte a parázs. Én azt mondom, szólt a bab, hogy ha már ilyen szerencsésen megmenekültünk a halál torkából, maradjunk is együtt, legyünk jó pajtások. És nehogy még egyszer egy ilyen halálos veszedelembe kerüljünk itt, nosza, oldjunk kereket, vágjunk neki hármasban a nagyvilágnak. A másik kettőnek tetszett az ajánlat. Tüstént útra indultak, s mentek, mendegéltek, még egy kis patakhoz nem értek, hanem a patakon nem volt se híd, se palló. Nem tudták, hogyan kelhetnének át a túlsó partra. Egy ideig tanakodtak, aztán a szalmaszálnak jó ötlete támadt. Tudjátok mit? Én majd keresztbe fekszem a vízen, ti meg átsiltaltok rajta, akár egy hídon. Az a szolgálat készen kinyújtozott a két part közt. A palázs világ életében tüzes természetű volt, most se sokat teketóriázott, hanem nagy, kevélyen föltipegett az újdonsült hídra. Éppen a közepére ért, amikor meghallotta odalent a víz zubogását, akármilyen nagy legény volt, erre azért mégis inába szállt a bátorsága, mert a víz elől, tudva levőleg, a legvitézebb parázs is meghátrált. Megtorpan, egy tapottat sem mert tovább menni. A szalmaszál érezte ugyan, hogy süti a tűz a hátát, de hát olyan jól neve volt, nem hogy kiabálni restelt volna, de még csak meg sem zizzent. Egyszerre lánglobbant belőle, dereka beroppant, ketté vált, s elhambadt. Szssz, mondta a parázs, de többet egy mukkot sem szólt. Belepottyant a vízbe, és sisteregve kiadta lelkét. Az óvatos babszem még mindig ott várakozott a parton. Mikor látta, mi történt, elkezdett kacagni. Akkor át kacagott, hogy mentem megpukkadt. Épp egy vándorszabó ment arra az úton, észrevette a babszemet, megesett a szíve rajta, tűcérnát kerített, s egy-kettőre összevarta. A babszem szépen megköszönte a szabó szíves jóságát, azzal elváltak, az egyik ment jobbra, a másik balra. De mert a szabónak nem volt csak fekete cérnája, máig ott látni minden babszemen a fekete fércet a hasán.
Vajon vannak szavaink, amiket jobb lett volna átváltoztatni? Mágnes, delej. Piramis, csúcsag. Motor, forgon.
Sök Norbi vagyok, háromszoros apuka és bartender. Tudjátok, a bartender az a bácsi vagy néni, aki finomabbnál finomabb italokat csinál apunak meg anyunak az étteremben, illetve a bárokban. Mikor kicsi voltam, a jelem a fenyőfa volt, de most már inkább a rumos hordó lenne.
Kertész Edina, a síelő kutya. Most egy Luca nevű kislányról fogok mesélni, és egy különös karácsonyról. Lucáik a városban laktak, egy 13 emeletes házban, sok másik 13 emeletes ház között. De nem csak magas házak voltak arrafelé, hanem egy erdő is, amit Farkas erdőnek hívtak, és Irénke néni a földszinti kisboltból azt mesélte, hogy azelőtt igazi farkasok portyáztak ott, ezért kapta a nevét. De az nagyon rég lehetett, mert most már egy farkas sem járt az erdőben, csak futók. Az erdő szélén egy állatmenhely is volt, ahol kutyák üldögéltek a ketrecükben, és várták, hogy megsétáltassa őket valaki. Volt ott egy szamár, meg egy őz is. Luca gyakran sétált arra apával és anyával, és olyankor mindig megnézte a kutyákat. Főleg az egyik tetszett neki nagyon. Egy pici, zsemle morzsa színű kutya, aki kíváncsian hegyezte a fülét, ha meglátta őket. A farkas erdő mellett volt egy domb. Ott tanult meg Luca síelni a síiskolában, bár nem havon, hanem műanyagon, mert a kis dombot műanyag borította, azon kellett lecsúszni, és közben a gyerekek azt kiabálták, hej, hó, sízni jó, akkor is, ha nincsen hó! Lucának olyan rövid sílécei voltak, mint egy fakanál, és olyan gyorsan csúszott le a dombról, a rózsaszín kabátjában, hogy csak egy rózsaszín villanás látszódott belőle. Szeretett volna egyszer igazi havon síelni, és Irénke néni a földszinti kisboltból egyre csak bizonygatta, hogy karácsonyra a hó is biztosan megérkezik. De közeledett a karácsony, és a város szürke volt és hideg. Jeges szél fújt, és latyakos eső esett. Luca karácsony előtti este magához szorította a plüskutyusát, Bolyhost, lehúnyta a szemét, és arra gondolt, bárcsak másnap esne a hó. Aztán eszébe jutott valami. Kutyák tudnak síelni? Kérdezte anyát, aki éppen lekapcsolni készült a villanyt. Anya leült az ágya szélére, és elgondolkodva megrázta a fejét. Még sosem láttam síelő kutyát, de persze ettől még létezhet olyan kutya, aki tud. Morzsi biztosan tud, és ha még nem tud, én megtanítanám, mondta Luca. Ki az a Morzsi? Hát az a kutyus a ketrecben, a morzsa színű. Én neveztem el Morzsinak, mondta álmosan Luca, aztán újra lehunyta a szemét, és aznap éjjel azt álmodta, hogy Morzsival síel a dombon, amit igazi hó borít. Amikor reggel felébredt, rögtön az ablakhoz futott, és elhúzta a függönyt. Talán leesett végre a hó. Csak hogy a függönyön túl a város ugyanolyan szürke volt és latyakos, mint addig. És a hó nem akart megérkezni reggeli után sem, pedig mézes kalácsot ettek, ami azt jelentette, hogy már majdnem itt a karácsony. És még délutánra sem akart megjönni, amikor pedig már halászlé illata töltötte meg a konyhát. Megérkezett Gréti mama és bajszos nagypapa is. Magukkal hozták a hideget, megölelgették Lucát és sétálni hívták. Hozd a sílécedet is, megmutathatod, milyen ügyesen síjász, mosolygott anya. Mindannyian felöltöztek, meleg csizmát húztak, Luca fogta a sílécét, felvette a sisakját, és egyenesen a farkas erdő felé vették az irányt. Elmentek a ketrecek mellett is, de Morzsi nem ült ott, ahol szokott. Pedig Luca meg akarta neki mutatni a sílécét. Sem Morzsi, sem hó. Micsoda karácsony. Ám amikor a dombhoz értek, hirtelen hópelyhek kezdtek el táncolni körülöttük. Luca kinyújtotta a nyelvét, az egyik egyenesen ráesett, ő pedig nevetve lenyelte. Csodálkozva körülnézett. A domb tetején egy ezüst szürke cső állt, abból jöttek a hópelyhek. Szana szétszálltak és ellepték a kis dombot. A havon pedig apa közeledett, nagy lábnyomokat hagyva maga után. Látod, mégiscsak van hó, mondta és átölelte Lucát. De Luca nem válaszolt, mert azt a valakit nézte, aki apa mellett kocogott. Kicsi volt és zsemle színű. Morzsi! Gugolt le hozzá Luca és megsimogatta a sejmes fület. Morzsi megszaglázta Luca kesztyűjét, és hosszú rózsaszín nyelvével lenyalt róla egy kis havat. Morzsi ezután velünk fog lakni, mondta apa. Mit gondolsz, tudnak a kutyák síelni? Luca ámulva nézte Morzsit, és csak nevetett. Aztán felcsatolta a sílécét, és lesiklott a kis dombról egyszer, kétszer, ötször, tízszer. Morzsi pedig csaholva szaladt mellette. Gréti mama és bajszos papa ámulva összecsapták a tenyerüket, mert még sosem láttak síelő kutyát. Még a kisboltos Irénke néni is csodálkozva nézte, aki éppen arra sétált. A hó pedig hullott, egyre csak hullott az ezüst szürke csőből. Így esett meg, hogy azon a karácsonyon Lucának két kívánsága is valóra vált, és az is kiderült, hogy a kutyák, főleg egy Morzsi nevű kutya, tudnak síelni.
Komoly, Freddy Fogoly!
Strinc Szilvia, Smaragdálma. A nyári szünet első napja volt. A gyerekek végre lustálkodhattak volna, mégsem maradtak otthon. Korán reggel felkeltek, magukra kakkották a ruháikat, gyorsan a hátizsákjukba csúsztatták az elemózsiát, amit a mamájuk készített, és már siettek is a játszótérre. Mire a dundi kisfiú odaért, a szeplős kislány és a bicebóca kisfiú már várták. Szia, Dani! Mondták kórusban. Láttátok? Kérdezte azonnal, izgalmában még köszönni is elfelejtett. Ma még nem, felelte a kislány, pedig én már egy órája itt vagyok. Tomi nem sokkal utánam érkezett. Így van, bólintott a fiú. Talán még alszik. Lehet, mondta Dani, miközben leült a többiek mellé a homokozó előtti padra. Örülök, hogy te is itt vagy, Emma. Mikor tegnap nem jöttél, azt hittük, beteg vagy. Á, nem, a húgomat kísértem az évzáróra. Ti mit csináltatok? Amit mindig, felelte Tomi félszeg mosolyjal. Mégis más volt, mint az eddigiek. Ezt nem lehet elmondani. Emma bólintott, hiszen ő is tudta. Eszébe jutott az a késő őszi délután, amikor először látták a kicsi zöld gyíkot előbújni a homokozó melletti hasadékból. A három gyerek mozdulni sem mert, nehogy elijesszék. A gyík azonban nem félt. Csillogó szemével figyelmesen megnézte őket, aztán a távolba pillantott, ahol a többi gyerek játszott, ügyet sem vetve hármukra. Villámgyorsan felkapaszkodott egy lapos kőre, ahol aztán elégedetten elterült, és hagyta, hogy a napsugarak végig cirógassák. A gyerekek ámulva figyelték, ahogyan a gyík smaragd színű pikkelyei felszikráznak a napfényben. Az a nap volt a barátságuk kezdete. Attól fogva együtt játszottak, és mivel hárman voltak, a többiek is békén hagyták őket. Már nem csúfolták Tomit, amiért sántít, Danit, amiért kövér, sem Emmát a szeplői miatt. Egyszerűen levegőnek nézték hármukat, de ők nem bánták. Olyan izgalmas dolgokat találtak ki együtt, ami jobb volt bármelyik játéknál, különösen akkor, ha a zöld gyíkocska is velük volt. Olyankor Tomi hős lovagnak, Dani bölcs varázslónak, Emma pedig szépséges hercegnőnek álmodta magát. Iskola után alig várták, hogy befejezzék a leckéjüket, már is rohantak a játszótérre, ahol türelmetlenül várták, hogy felbukkanjon a gyíkocska, és kezdetét vegye a játék. Ahogyan ma reggel is. Smaragd, a kis zöld gyík ez alatt a homokozó melletti hasadékban hallgatta őket. Hiányzott neki az otthona, a hatalmas sárkánybirodalom. Emlékezett rá, hogy mennyit szomorkodott amiatt, hogy amíg más sárkányok nagyok és erősek, ő kicsi és gyenge. Sokszor ábrándozott arról, hogy ő lesz a legnagyobb valamennyi között, akit az egész sárkánynép büszkén emleget majd. Amikor elég idős lett hozzá, a sárkány király vándorútra küldte, hogy bebizonyíthassa méltó a népéhez. Neki pedig ma be kell ismernie, hogy kudarcot vallott. de mielőtt útnak indult volna, még el akart köszönni a barátaitól. Nézzétek, ott van! Kiáltotta Emma izgatottan, amikor megpillantotta a hasadékból előbukkanó parányi állatkát. Szomorúnak látszik. Valami baj van? Kérdezte aggódva Dani. Búcsúzni jöttem, feleltes maradt bánatosan. Elmegyek. De hová? Haza, Sárkányföldre. Te sárkány vagy? Kérdezte Tomi hitetlenkedve. Nem úgy nézek ki, ugye? Nevetett keserűen. Igazad van, már nem vagyok méltó erre a névre. Milyen ostoba is voltam. Azt hittem, egyszer majd a kincskeresők közé tartozhatok, akik a legkülönbek a sárkányok között. Hallottam róla, hogy létezik egy világ, ahol az emberek már nem hisznek a hősökben, a sárkányokban, sem a mesés kincsekben. Azt gondolják, ezek csak a legendákban léteznek. Ezért jöttem éppen ide. Egy igazi kincskereső megtalálja a kincseket, akárhol is rejtőznek. Azt gondoltam, attól, hogy az emberek nem kutatnak utánuk, még itt kell lenniük, csak senki sem emlékszik rájuk. Már az első napon azt hittem, közel járok. De mindeddig egy szemernyi gyémántot, egy morzsányi aranyat, egy szikrányi drágakövet sem találtam. Majd mi segítünk, ajánlkozott Dani. Együtt gyorsabban haladunk. Késő, ingatta a fejét szomorúan a parányi sárkány. Egy évig tart a vándorút. Ma van az utolsó napja. Haza kell térnem és bevallanom, hogy semmit sem értem el. Ez nem igaz, kiáltotta Tomi. Amióta velünk vagy, sok minden megváltozott. Én már nem félek a nagyobb gyerekektől, és azt sem hagyom, hogy másokat bántsanak. Én kibékítem azokat, akik veszekednek, mondta Dani. Én pedig már tudom, hogy nem vagyok csúnya, és mindenki másban is meglátom a szépséget, tette hozzá Emma, miközben végig simította hosszú vörös tincseit. Ezt a sárkány királynak is tudnia kell. Engedd, hogy veled menjünk, és elmondjuk neki. Akkor talán ad neked még egy esélyt. Smaragd elgondolkodva nézte barátait, aztán halványan elmosolyodott. Rendben van. Mindhármótoknak adok egyet a pikkelyeimből. Fogjátok erősen, aztán hunnyátok be a szemeteket, és ki ne nyissátok, amíg nem szólok. Így is tettek. Egyszer aztán meghallották a sárkány hangját. Megérkeztünk. Íme az otthonom. A gyerekek csodálkozva néztek körül. Virulóan zöld vidéket láttak, magas hegyeket, telistele barlangokkal, amelyek minden bizonnyal a sárkány néplakhelyei voltak. Egy domb tetején gyülekeztek a sárkányok. Voltak kisebbek, nagyobbak, zöldek, pirosak, kékek, sárgák, sőt még fehérek is. A szivárvány minden színe megtalálható volt közöttük. Végül megjelent egy hatalmas, méltóság teljes fekete sárkány. A gyerekek azonnal tudták, hogy csak is ő lehet a király, mert egy pillanat alatt néma várakozással teli csend lett. Köszöntelek titeket, vándorok, szólt a király. Hadd halljam, mit végeztetek utatokon. A sárkányok egymás után léptek elő és számoltak be arról, mivel töltötték az elmúlt évet. A király kedvtelve hallgatta őket. Legvégül a kincskeresők kerültek sorra. Királyom, mondta egy hatalmas vörös sárkány, én egy távoli országban őriztem az uralkodó legnagyobb kincsét, a leányát, egészen addig, amíg egy bátor herceg megküzdött velem, és ezzel elnyerte a királylányt feleségül. Nagyszerű, bólintott a sárkány király elismerően. Uram, szólalt fel egy tagba szakadt barna sárkány, én elásott kincsre vigyáztam egy barlang mélyén, amíg nem jött egy nagy harcos, aki tanácsomat kérte, hogyan segíthetne a népén, akiknek a rossz termés miatt nincs mit enniük. Megmutattam neki a kincset, ő pedig élelmet vásárolt belőle, és megmentette az övéit az éhezéstől. Kitűnő, mondta a király. Már csak egy valaki történetét nem hallottuk. Smaragd, lépj elő! A parányi sárkány engedelmeskedett. Felség, mondta szégyenkezve. Bár csak én is olyan nagy dolgokat vittem volna véghez, mint a társaim, de nem így történt. Szégyent hoztam rád és a népemre. Azt hittem, sikerül kincsre bukkannom, de nem találtam semmit. Erre nincs mentségem. A sárkány király töprengve nézte elő őt, aztán a három gyereket. És őket miért hoztad magaddal? Mi kértünk, hogy jöhessünk, felség, válaszolta Dani. Szeretnénk, ha meghallgatnál minket. Azzal a három gyerek elmesélte, milyen volt az az idő, amit smaragddal töltöttek. A király figyelmesen végighallgatta őket, azután a pillantása visszatért a lehajtott fejjel álló csöknyi sárkányhoz. Nézd rám! Szólította fel. Úgy véled, semmi értékeset nem találtál, most mégis azt hallom, hogy segítettél meglelni három gyermeknek a bennük rejlő bátorságot, szépséget és bölcsességet. Mi lehetne ezeknél értékesebb? Kiálltad a próbát, ezért kinevezlek kincskeresőnek. Választ ki, Sárkányföld melyik részén élnél és dolgoznál szívesen ezután. Smaragd egy ideig tűnődött, azután meghajolt. Felség, kérnék valamit. Engedj vissza oda, honnan jöttem. Ott nagy szükség van kincskeresőkre. Biztos vagy benne? Ne feledd, ott nem hisznek a sárkányokban. Senki nem fogja tudni, hogy valójában ki vagy, csak te magad, és persze ők, mutatott a gyerekekre. Vállalnád ezt? Igen, vállalom. Menj hát, mondta a király. Így történt, hogy a parányi zöld sárkány visszatért barátaival a játszótérre. Nem bánta meg, hogy így döntött, hiszen az igaz barátság a világ minden aranyánál többet ér. A valódi kincskeresők tudják ezt. Akár csak Smaragd, a sárkány, aki aznap éjjel a homokozó melletti hasadékban az igazak álmát aludta.
Rádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Szerbusztok, kedves gyerekek! Én az örök ifjú Cukorka bácsi vagyok, két kis cukorfalat édesapja.
A csodakantár.
Volt egyszer egy csikós bojtár. Ez a legény olyan jó étvágyú volt, hogy 60 gombóc után még a nadrág szíját sem menesztette meg. Hatalmas étvágyához megfelelő erővel is rendelkezett, mert akár egy 7 éves lovat is fel tudott emelni, ha arra került a sor. Amikor a legény már 20 eszendős is elmúlt, azt mondta az édesapjának.
Hájjajként, édesapa! Asszony után kéne nézni!
Az öreg csikós jóvá is hagyta a tervet, és elbúcsúzott a fiától. A legény meg elindult gyalogosan. Alig ment egy darabon, amikor észrevette, hogy előtte a mezőn egy ló nagyban verekszik a farkassal. Töpse kellett a csikósnak. Két kézre kapta a karikását, és olyat csüldített a farkasra, hogy az menten elnyúlt a földön. A ló ekkor megfordult a legényhez, és azt mondta neki.
Megszabadítottál a legnagyobb ellenségemtől, a farkas királytól. Én is segítek rajtad. Tudom, hová készülsz. Nehéz útra vállalkozol. Az, aki a te mátkád lesz, messze lakik innen, az acél folyón is túl, a lekvárhegy mögött a boszorkányházában. Vedd le a kantárom, tedd a tarisznyádba. Aki lesz rádobod, addig száguld veled, amíg azt nem mondod, elég. A legény így is tett, megveregette a ló nyakát, elbúcsúzott tőle. Már vagy fél esztendeje ballagott, amikor az acél folyóhoz ért. Ha mi lesz most? Vakargatta a füle tövét a csikós bojtár. Alig, hogy így elbosulta magát, felbukkant egy nagy, tátott hájú hal a folyóból.
Elmenj innen, te legény, mert rögtön bekaplak!
Több se kellett Jancsinak, mert így hívták a legényt, előkapta a kantárt, ráhajtotta a hal fejére. Hát halljatok csodát! A hal úgy megszelidült, olyan lett, mint egy kezes bárány. Szinte kínálni kezdte a hátát, hogy üljön rá, Jancsi, majd átviszi a folyón. A legény már is ott termett a hal hátán, és nyargaltak a folyón keresztül. Amikor a folyón átkeltek, Jancsi lekapta a kantárt, és kiugrott a partra. Két napra rá már a lekvárhegy oldalán csúszkált Jancsi. De akárhova lépett, mindenütt elsüllyedt a csizmája.
Baj lesz itten, de nagy!
Hirtelen észrevette, hogy a hegy mögül egy szárnyas sárkány tátok feléje. Nem sokat teketóriázott, hanem előkapta a kantárt, már is nyalgalt a sárkány hátán, és szinte süvöltött a szél a füle mellett. Sűrű erdő közepén áll a boszorkány háza. Jancsi meglátva, mindjárt kipenderítette a lúd boszorkányt, haja szénabogja, füle, mint a legyező, óra mellét verte. Károgott, mint a holló, vinnyogott, mint a vércse. Majdnem, hogy rosszul járt Jancsivel, amikor felpattant a hátára a csodakantár segítségével, és elkezdte hajtani 7 álló nap, 7 éjjel az erdőben. Ekkor aztán a boszorkány összerogyott. Hirtelen felreptett a bőre, kibújt belőle egy szépséges szép leányzó. Megörült most Jancsi, de nagyon. Különösen, amikor a leányzó így szólt hozzá. Köszönöm, hogy megszabadítottál. Egy gonosz boszorkány elvarázsolt, és arra kényszerített, hogy én is boszorkány képében éljek. Meg ki tudja, miben szenvedhettem volna, ha te nem megszabadítasz. Most már az ázsó kapa és a nagy harang sem választhat el bennünket egymástól. Jancsinak se kellett több. Elfüttyüntette táltos paripát, rátette a zsodakantált, és hip-hop! Már itt is voltak. Holt a diglen, holt a diglan.
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Kongóbolt. Volt, hol nem volt, Kongóban egy kongóbolt. Kongót kívül, kongót belül, széljúgatta mindenfelül. Nem volt abba semmi se, még madzag, sőt, pertli se. Kormálóra virágot lerágták a zsiráfok, ajtajában nem állt sorba cukorkáért majomcsorda. A Mikulás celofánt megette egy elefánt. Pincéjéből a meszet elhordták a termeszek, nagy polcain, semmi, nem volt ott mit inni-enni. Üresek a kantinok, béget a sok antilop, arra jött egy pigmeus, van-e krokodilus hús? Van, bizony, most tölik, holnap után füstölik. Kérek zebraszalámit? Réges-régen hiányzik. Akkor kérek akármit? Akármit se talál itt. Halljátok a harangszót, kong-kong, a kongóbolt, kong a kongóbolt. Ez is egy jó kis hülye mese. Nem smese, versmese. Ha te is egy jó kis hülye versmesét, küldd el nekünk, és elmondjuk.
Zsebrádió!
Vigyázz, kész!
Zsebrádió!
Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has banned that stage, uh-huh. The mini skirts, the current thing, uh-huh. Teeny bopper is our newborn king, uh-huh. And the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Grocery stores, a supermarket. Little girls still break their hearts, uh-huh. Men still keep on marching off to war. Electrically they keep their baseball score. And the beat goes on, the beat goes on.